Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai ünnepnapra, húsvét másnapjára. Igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk Lukács evangéliumának 24. fejezetében, a 46. verstől a 49-ig a következőképpen. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség néktek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk. Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és szemük láttára megette. Majd így szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a proféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, Franz Werfelnek van egy könyve, az a címe, hogy Elsikkasztott mennyország. Ebben a könyvben visszatérő gondolat az, hogy az ember metafizikailag eltompult. A metafizikai szó az azt jelenti, hogy a tapasztaláson túli valóság. Divatosan talán úgy lehetne mondani, hogy más dimenzió. Ma különösen is szeretik használni ezt a fogalmat. Az ember valóban eltompult. Tessék megnézni, az elmúlt néhány évtizedben, ahogy megtapasztalta az embervilág azt, hogy az ideológiák és az ideológiák harca nem vezetett sehová, és helyette, az ideológia helyett a technológia egyik évtizedről a másikra alapvetően megváltoztatta az ember életét, viszonyrendszerét. Nem csak egymáshoz való viszonyunkat változtatta meg a tudományos technikai forradalom sok-sok vívmánya, de megváltoztatta viszonyunkat az Istenhez is. Régen a kenyérkérdés Isten kérdés volt. Régen az egészség Isten kérdés volt. Ma a kenyérkérdés agrárpolitikai kérdés. Az egészség problematikája pedig egyre inkább annak a kérdése, a biztosító fizeti-e azt a kezelést, amire szükségem lenne. Más világ ez a mostani. Isten világa pedig egészen más. Totaliter aliter. Egészen más valóság. A tanítványok, nem csak a 12, hanem a 70-es tanítványi kör is ott volt, és a hagyomány szerint 3 éven keresztül követték a mestert. Átéltek sok-sok csodát. Gondoljunk csak a kenyérszaporítás csodájára, gondoljunk arra, amikor Péter a vízen járt. Nem csoda, hogy Péter azt mondja mesterének, Mester, én követlek téged a halálba is. Gondoljunk csak bele, micsoda élményeket gyűjtött Péter ott a mester mellett. Mégis ezek az élmények nem erősítették meg őt a legnehezebb percekben. Mire megszólalt a kakas, háromszor tagadta meg mesterét. Nem csak Júdás árulta el a mestert, kivétel nélkül mindenki. Szétfutottak. Beteljesedett a profécia, megverem a pásztort és szétszéled a nyáj. De miért futottak szét? Nagyon egyszerű az ok, mert féltek. A félelem nagy úr. A félelem rettenetesen nagy úr. Amikor Jézus, igényben ezt hallhattuk, megjelenik a tanítványoknak, akik bizonnyal féltek, mert a mester, aki még az elemeknek is képes volt parancsolni, nem volt velük többé. Tehát amikor megjelenik Jézus, akkor megrettennek. Ezért azt mondja Jézus, békesség néktek. Amikor Isten megjelenik, akkor mindig békességgel együtt jár az. Olyan nincs, hogy az Isten jelenléte az békétlenséget okozna. Ezért nagyon egyszerűen el lehet azt dönteni, hogy egy-egy vallás, egy-egy irányzat az mennyire Istentől való. Ha meghasonlást okoz egy gyülekezet látásmódja egy-egy családban, amikor szembefordul a gyermek a szüleivel, mert a szekta vezérnek az utasításait követi, akkor kiderül, hogy az a gondolat az Istentől való, vagy embertől való. Mert ahol Isten megjelenik, ott mindig békesség honol. Jézus is ezt mondja, békesség néktek. A tanítványok azonban féltek. Azt olvashatjuk az írásban, még örömükben is féltek. Van ilyen. Tapasztalunk valamit, látunk valamit, és nem merjük elhinni azt, hogy ez valóság. Milyen érdekes. Hányszor megtapasztaltuk már azt, hogy az Isten megsegített minket. Napról napra. Eddigi életünk folyamán hányszor történt meg az, hogy az Isten kegyelme nyilvánvalóan ott volt az életünkben. Aztán mégis a holnap és a holnap után felől aggódunk. Olyan nehezen tudjuk azt elfogadni, hogy Isten nem csak behívott minket ebbe a világba, de meg is tart ebben a világban. Olyan nehéz nekünk azt elfogadni, hogy Istennek célja van a mi életünkkel. Jézus fölteszi a kérdést. Miért a kétség a szívetekben? Föltehetnénk magunknak a kérdést, tegyük is fel, miért a kétség a szívetekben? Mert valamiféle kétség mindannyiunk szívében van. Nem felejtem el, már említettem egy párszor, talán másfél hónapos katonák lehettünk. Az alapkiképzés után álltunk az ablakban egy református teológus katonatársammal, aki azóta is hűséges lelki pásztora egyházának valahol az Alföldön, és sóhajtva odaszólt hozzám, te, jó lóra tettünk. Elkeseredett volt nagyon, és aztán ez úgy újból és újból előjött életem folyamán, amikor tapasztaltam emberekben, néha önmagamban is ezt az érzést. Jó lóra tettünk. Ezt kell nekünk csinálni. Luther egyszerűen magyaráz. Luther azt mondja, ha Isten lovára ülsz fel, akkor a mennyországba jutsz, ha a sátán lovára ülsz, akkor a pokolba. Tény, hogyha valaki az anyagra ül föl, ha az anyagot tartja biztonságnak, akkor csak az anyagvilágba juthat el. Ha valaki pedig az Isten lovára ül fel, akkor eljuthat a mennyországba. Mert az egy más világ, az egy más dimenzió. Miért kétség a szívetekben? Hát többek között azért, mert tényleg adhatja az élet értelmét, az önfeláldozó élet. A válasz Istennél van. Csak ez adhatja az értelmet. Tessék megnézni az édesanyákat. Vállalják, akár életük kockáztatásával is, hogy az élet szolgálatába állnak. És hogyha ez valahogyan kimarad, akkor ez fájdalmas. Az ilyen sebet csak az Isten képes begyógyítani. Az idő nem. Adhatja-e az imádságos lét az élet értelmét? Isten megadja a választ. Csak ez adhatja. Aki imádkozik, az tulajdonképpen tudatosítja minden egyes nap azt, hogy ő véges. Hogy az ő életének van eleje, közepe, és bizony lesz vége is. De ez nem kétségbe esésbe hajtja és űzi, hanem arra inspirálja, hogy belesimuljon az Isten gondviselő tenyerébe. Adhatja-e a másokért végzett szolgálat az élet értelmét? Isten megadja a választ. Csak ez adhatja. Csak ez teljesíthet ki mindannyiunkat. Ezért helyezett minket az Isten közösségbe, és ezért jó nekünk az, ha dolgozhatunk a közösségért, a legkisebbért, a családunkért, a mieinkért. Aki erre a szolgálatra adja az életét, az nem csak el nem múló örömöt tapasztal, de megtalálja önmagát a másikban. Azt olvashatjuk az írásban, hogy a tanítványok nem mertek hinni. Testvérek, ennek a mostani világnak az egyik nagy baja az, hogy nem merünk hinni a metafizikai valóságban. Nem merünk hinni az Istenben. Nem merjük elhinni azt, hogy az Istennel együtt teljesebb az életünk. Hiányzik belőlünk a hit bátorsága. Isten azonban beteljesíti az ő akaratát. Amit Isten ígér, az be is teljesíti. Ahogy olvashatjuk az Ószövetségben, nem ember az Isten, hogy hazudnék. Amit ő mond, az be is teljesíti. Isten beteljesíti az ígéretét, az elesettet felemeli, a beteget meggyógyítja, a foglyot szabadon bocsátja. Mert mindannyian foglyok vagyunk, önmagunk elképzeléseinek foglyai. Azt hisszük, hogy mi jobban tudjuk, mint az Isten. Azt gondoljuk, hogy mi valóban tudjuk azt, hogy mire van szükségünk. Ezért perlekedünk aztán a jó Istennel annyira, amennyire. Hát nem érted, Uram Isten, hogy nekem erre szükségem van? Hát nem akarod megérteni, hogy nekem ez kell? Isten ott van életünk minden napjában, végigkíséri egész életünket. Istennel beszélgetni nem igazán lehet, de lehet Istenhez beszélni. Beszélgetni majd oda át fogunk vele. De micsoda Nagyszerű dolog az, ha valaki úgy beszél az ő teremtőjéhez, hogy tudja, ő meghallgat. És ez egy egészen más dimenzió, ez egy egészen más világ. Ez a hit valósága. Lehet, hogy ez a gyakorlat valami egészen más, mint az, amit a hivatalos egyház, a hivatalos felekezet tanít a szószékekről. Mert mások az Isten elképzelések, és egészen mások a formák, amiket az Isten játékos kedvében ad az őt szeretőknek. Ez a mostani világ nem mer hinni az Istenben. És ezért bátortalanodik el ennyire önmagában. Oda jutottunk a harmadik évezred elejére, ebben az Isten nélküli világban, hogy az a szociális csőttömeg, ami itt van előttünk, akkora, hogy nem vagyunk képesek megoldani. Tudósok is azt mondják, nincs rá megoldás. Vagy mégis. Az Istennek mindig van alternatívája. A megoldás nem más, mint az élet feltétel nélküli szolgálata. És mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az Istent megtalált ember az képes úgy élni az életét, hogy az Istentől kapott normalitásban örül. Az Istentől kapott normalitásban. Nem én szabom meg, hogy mi a norma, hanem Isten. És Isten jól tudja azt, hogy mit várhat el tőlem. Tény és való, hogy Isten a lécet elég magasra teszi. De ad hozzá erőt is, és ígéretet, hogy velünk van a világ végezetéig minden napon. Vele együtt már be tudjuk teljesíteni mindazt, amire mi magunk is vágyunk, de Isten nélkül képtelenek vagyunk elérni. Ő nélküle azonban csak paródiává válunk, a teremtettség paródiájává, mert nem sikerül bevégezni azt, amire elhivattunk. Istennel együtt azonban minden lehetséges. Ez az evangélium. Vagyis, hogy Isten közöttünk van, megjelent az ő világjavító, világot kiteljesítő szeretetével. Ezt hirdetik az elmúlt 2000 esztendőben. Ennek van most is vonzása, ennek volt vonzása, és ennek a szeretetnek lesz vonzása mindaddig, amíg ember létezik ezen a földön. Imádkozzunk! Élet fejedelme, Jézus Krisztus! Boldog örömmel áldunk téged, azért az élő reménységért, hogy aki hisz te benned, ha meghal is él. Téríts meg minket hitetlenségünktől, és őrizd meg minket minden kísértés között, hogy elérjük hitünk célját, lelkünk üdvösségét. Amen.